Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A jövő kihívása a kiberbűnözésre adandó válasz, ugyanis a magyarországi legfőbb ügyész szerint ezekre jelenleg nincsenek pontos jogszabályok. Volt Péter az Inforádiónak emellett arról is beszélt, hogy Magyarország együttműködik az Európai Ügyészséggel, erről megállapodást is kötöttek. Beszámolt arról is, hogy az ügyészségnek nincs felhalmozott ügyhátraléka. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, az ügyésznek és az ügyészségnek függetlennek kell lennie. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A magyarországi ügyészségek jobban állnak, mint a koronavírus járvány előtti időszakban, mondta Polt Péter legfőbb ügyész.
Ügyhátralékot nem halmoztunk fel, az ügyészség attól függetlenül, hogy bírósági tárgyalások száma lecsökkent a pandémiás időszakban, volt rendkívüli törvénykezési szünet is, veszélyhelyzet alatt kerülni kellett a személyes érintkezéssel járó bírósági tárgyalási aktusokat, viszont az ügyészség egy nagyobb és más irányú terhelést kapott, rendkívüli módon felszaporodott azoknak az eseteknek a száma, amikor bíróságon kívüli eszközökkel került az ügy lezárásra, az ügyészi felfüggesztés, ilyen, aminek az aránya ténylegesen nagyon megnőtt, a büntető végzések aránya, hogy amikor a bíróság tárgyaláson kívül dönt a felelősségről, és hozza meg az ítéletét az ügyészi indítvány alapján, ahol pedig a tárgyalás nem volt elkerülhető, ott azt a módszert alkalmaztuk, hogy digitális eszközökkel történjen a meghallgatás, az illatmozgatás, tehát a személyes érintkezést, amennyire lehetett minden esetben kizártuk. Tehát ezekkel a módszerekkel, részben jogi eszközökkel, részben technikai eszközökkel sikerült elkerülnünk az ügyeknek a feltorlódását. Azt tudom mondani, hogy jobban állunk bizonyos tekintetben, mint a pandémiát megelőző időszakban, kevesebb az ügyhátralék a bíróságokon is, az ügyészség pedig tartja egyébként azt a nagyon jó tempóját, ami éves szinten mindig azt jelenti, hogy minimális ügyhátralékkal kell megküzdeni a következő évben.
Polt Péter azt mondta, az ügyész akkor emel vádat, ha megvan róla győződve, hogy a törvényes keretek között történt bűncselekmény, és az a személy követte el, akivel szemben vádat emel.
Nyilvánvalóan a bíróság már egy olyan anyagot kap, készanyagot kap, amiből az ő saját módszereivel, saját bizonyítási módszereivel el tud járni a továbbiakban. Vannak valóban megszüntetések, az ügyek egy részében az eljárás alatt, tehát a nyomozás alatt megszüntetés történik, ez azonban kizárólag akkor következhet be, hogyha az ügyész ennek a meggyőződésnek nincsen birtokában, és ilyenkor jöhet az, hogy a sértett pótmagánváddal élhet. De természetesen, és ezt megint csak hangsúlyozni kell, és ez az utóbbi éveknek a tendenciája, tehát az ügyészi munka fejlődésének, a modern kor követelményeihez való jobb adaptálódásnak köszönhetően az ügyész egyre többször már maga is az ügyet oly módon befejezheti, vagy kisebb bírósági közreműködéssel befejezheti, hogy az megfeleljen egyrészt az említett anyagi igazságnak, megfeleljen a társadalmi érdeknek, közérdeknek is. Hát ilyen például a feltételes ügyészi felfüggesztés, amikor nem is viszi a bíróság elé az ügyet, hanem megállapítja, hogy történt egy bűncselekmény, az elkövető felelős érte, azonban nem emel vádat, hanem tűz egy határidőt, ha sikeresen eltelik vége a büntető eljárásnak. Ugyanígy a megrovásnál is, vagy egyre inkább a sértettek érdeke kerül előtérbe, amikor közvetítői eljárásra utalja az ügyet, ami szintén nem a tipikus, hagyományos bírósági eljárásnak lesz a része majd. És ugyanezt történik, amikor megegyezik mondjuk a terheltel, akkor is egy sokkal rövidebb bírósági procedúra következik be, vagy az előkészítő ülésen olyan indítványt tesz, hogy az már beismerés esetén alkalmas lesz az előkészítő ülésen történő befejezésre. Tehát az utóbbi időszakban azt mondhatom, hogy az ügyészségnek ez a szerepe rendkívüli módon felértékelődött. Nem csupán a vádat képviseli a bíróság előtt, vagy a nyomozás felügyeletét látja el a nyomozás során, hanem önmagában is gyorsítja és elősegíti az eljárások társadalmi érdeknek megfelelő befejezését.
A jövő kihívása a kiberbűnözésre adandó válasz, ugyanis a magyarországi legfőbb ügyész szerint ezekre jelenleg nincsenek jogszabályok.
Digitalizáció fejlődésével egy olyan új jelenséggel nézünk szembe, ami soha nem volt. Napi 300 milliárd üzenet kerül fel a kibertérbe. Hát ezek közül nem tudjuk, hogy mennyi, de számolatlan az az üzenet is, ami bűncselekménnyel kapcsolatos. Kellenek olyan bűncselekmények, amelyek akár adatbűncselekmények, szoftverbűncselekmények, hardverbűncselekmények, kedvezőtlen jelenség egyszer csak ott van, és akkor rájövünk, hogy nincsen rá jogszabály, egy zsaroló vírusnak például a bejuttatása. Ez egyrészt jogalkotási, másrészt jogalkalmazási feladat, hogy hogyan tudjuk a jogalkalmazást ráállítani erre a vágányra. Nekünk alapvető feladatunk a jogrendszert korszerűsíteni, hogy szembe tudjunk nézni ezzel a jelenséggel. Csak kizárólag a nemzetközi együttműködés és összefogás lehet az, ami ezt a nagyon új és szerintem nagyon veszélyes jelenséget meg tudja állítani.
Magyarország együttműködik az Európai Ügyészséggel. Polt Péter elmondta, hogy hazánk az egyetlen olyan ország, amelyik nem csatlakozott, de megállapodást kötött a szervezettel.
Együtt fogunk működni minden olyan ügyben, amely ügy ezt megköveteli. Tehát van valamilyen nemzetközi szála, van valamilyen olyan elkövetői tulajdonság, amely ezt megköveteli. Ez nem csak információ cserében fog megnyilvánulni, ez is benne van egyébként a munkamegállapodásban, hanem valamennyi olyan Európai Uniós jogi eszközt is igénybe fogjuk venni, mint egyenjogú felek, amelyeket egyébként lehet használni, tehát az európai letartóztatási parancsot, az európai nyomozati határozatot. Magyar ügyészség az egyik legaktívabb résztvevője az Európai Uniós együttműködésnek. Az Európai Ügyészség nem rendelkezik itt Magyarországon úgynevezett delegált ügyészekkel, a csatlakozás hiányában, akik egyébként az adott ügyészséghez tartoznak, az adott állam ügyészségéhez tartoznak, de Luxemburgból kapják meg azt a konkrét feladatot, hogy nekik mit kell csinálniuk. De a magyar ügyészek ugyanezt a feladatot ugyanígy el tudják végezni, el is fogják végezni. Itt az a különbség lesz, hogy az Európai Ügyészség az Európai Uniós eszközrendszer segítségével keresi majd meg a magyar ügyészséget, ahol ez a feladat ki lesz adva, és a magyar ügyész ezt elvégzi, ennek az eredményét pedig az Európai Ügyészség meg fogja kapni. Itt a legutolsó OLAF adatok szerint 37%-ban emeltek vádat uniós átlagban az uniós országok ügyészségei az OLAF által kezdeményezett ügyekben. Ez Magyarország tekintetében 67%. Ez minden kritikára válasz, hogy vajon a magyar ügyészség hogyan működik együtt az OLAF-val.
Az ügyésznek és az ügyészségnek függetlennek kell lennie. Ezt az alaptörvény hangsúlyozza is, hiszen kimondja, hogy a legfőbb ügyész és az ügyészség független, és közvádlóként kizárólagosan érvényesíti az állam büntetőjogi igényét, mondta a legfőbb ügyész. Polt Péter hozzátette, ez a függetlenség a záloga annak, hogy semmilyen más hatalmi tényező, természetesen a politika sem szólhasson abba bele, hogy az ügyészség hogyan cselekszik.
Paragrafus. Minden, ami jog.
3 munkanapon belül kell bejelenteni a lakcímváltozást a lakcímnyilvántartó hatóságnál. A bejelentést mindenkinek saját magának kell megtennie, de meghatalmazással más is eljárhat a közvetlenül érintett személy helyett. Ez esetben arra kell ügyelni, hogy a meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősüljön, tehát legalább 2 tanú aláírására van szükség, mondta az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd. Horváth Géza hozzátette, a jelenlegi lakcímnyilvántartásról szóló törvény ugyanakkor nem határoz meg közvetlen szankciót a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. Arról is beszélt, hogy egy speciális eljárásban állapítható meg a lakcím érvénytelensége, az ingatlan tulajdonosának, illetve haszonélvezői személyének kérelmére a lakcím fiktívvé nyilvánítására abban az esetben van lehetőség, amennyiben a lakásba bejelentett személy elköltözött az ingatlanból, és az új lakcímének bejelentését 3 munkanapon belül nem teljesítette, mondta Horváth Géza, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mielőtt a törvény által a természetes személyekre rút bejelentési kötelezettségről beszélnénk, fontos tisztázni, hogy 2 lakcímtípus létezik, amelyek a köznyelvben gyakran keverednek, illetőleg olyan fogalmakat használnak a emberek, amik nem felelnek meg ugye a törvényi előírásnak. Az egyik az a lakóhely, a másik pedig a tartózkodási hely. A lakóhely jelenti annak a lakásnak a címét, amelyben az adott természetes személy él. Ez az a lakás, amelyet a természetes személy életvitelszerűen otthonául használ. A másik lakcímtípus pedig ugye a tartózkodási hely, ami annak a lakásnak a címe, ahol a lakóhely végleges elhagyásának szándéka nélkül 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik valaki, és erre jó az, hogyha valaki a lakóhelyétől különböző településen jár egyetemre, vagy dolgozik, akkor értelemszerűen ezen az új településen, mint tartózkodási, új tartózkodási, be tud jelentkezni a lakcím nyilvántartásba. És akkor mondanék pár szót arról is, hogy itt milyen kötelezettségeket ró a természetes személyekre a törvény. Általánosabban elmondható, hogy a lakcímváltozást, ami a ki- és beköltözést jelenti, függetlenül attól, hogy adásvételről van szó, vagy bérletről, vagy bármilyen más jogcímről, ugye 3 munkanapon belül kell bejelenteni a lakcím nyilvántartó hatóságnál. Ez egyébként a járási, illetőleg a fővárosban a kerületi kormányhivatalt jelenti. A bejelentést mindenkinek saját maga kell megtenni, tehát ez egy egyéni felelősség annak a személynek, aki kiköltözik vagy beköltözik az adott ingatlanba, de ezen kívül természetesen meghatalmazással más is eljárat helyettünk. Ebben az esetben arra kell figyelni, hogy a meghatalmazás teljes bizonyítójelű magánokiratnak minősüljön, tehát legalább 2 tanú aláírja az okiratot, emellett ugye a tanúknak az olvasható neve és lakcíme kell, hogy szerepeljen az okiraton az aláírás mellett. És akkor, ha van rá lehetőség, akkor megemlítenék egy pár dolgot, hogy a bejelentés, a kiköltözés, illetőleg a beköltözéshez kapcsolódó bejelentés hogyan működik a 2 leggyakrabban előforduló jogcímnél, az adásvételnél és a bérbeadásnál. Az egyszerűbbel kezdeném a kiköltözésre vonatkozó kötelezettség, tehát annyiban lehetne összefoglalni, hogy annak a természetes személynek, aki a jogviszony megszűnése miatt elhagyja az adott ingatlant, köteles ugye 3 munkanapon belül kiköltözés tényét bejelenteni a lakcím nyilvántartó hatóságnak. A beköltözés tényére ugyanezek a szabályok vonatkoznak, csak ugye ott igazolni kell a beköltözéshez, illetve a nyilvántartásba vételhez szükséges jogosultságot. Adásvétel esetén ez viszonylag könnyen megtörténik, mert az ingatlan adásvételi szerződéssel a birtokunkban, hogyha elmegyünk a kormányhivatalba, akkor minden további nélkül át fogják vezetni a lakcím nyilvántartásba a bejelentett lakcímet. Bérbeadásnál ez egy kicsit bonyolultabbnak tűnhet, pedig nem az, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben a bérbeadó külön hozzájárulása nem szükséges ahhoz, hogy valaki a bérelt ingatlanba mondjuk tartózkodási helyként bejelentkezzem. Ehhez viszont az szükséges, és úgy könnyű ezt megcsinálni, hogyha a bérleti szerződést teljes bizonyítóerejű magánokiratként foglalják a felek írásban, tehát szintén 2 tanú által aláírt okiratot viszel magával a kormányhivatalba.
De mi történik akkor, hogyha ez a kijelentkezés és a bejelentés procedúrája az nem történik meg ilyen egyértelműen?
Jelenleg a lakcímnyilvántartásról szóló törvény külön szankciót nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogyha valaki a lakcímbejelentést elmulasztja, és korábban ugye a szabálysértési törvény szabálysértésnek vette a lakcímbejelentés elmulasztását, de már ez sem élt. Tehát ilyen értelemben jogi szankciója, jogi következménye nincs a bejelentés elmulasztásának, viszont, és most ugye a kijelentkezés az egy külön történet, viszont a bejelentkezés szempontjából ugye valóban rögzítve azt, hogy ez kötelező mindenkinek megtenni, azért is érdemes megtenni, mert különböző támogatásokra, szociális ellátásra vagy egyéb állami önkormányzati szolgáltatások igénybevételére csak akkor válunk jogosultá, hogyha a bejelentést megtettük, és ezt igazolni tudjuk. Ami viszont problémát jelenthet a gyakorlatban, komoly problémát jelenthet, és egyébként ezzel nem nagyon szoktak foglalkozni általában az emberek, az pedig a valótlan lakcím bejelentése, és azt gondolom, hogy erről is szólni érdemes, mert ez komolyabb problémákat vethet föl. Tehát, hogyha valaki valótlan lakcímet jelent be a hatóságnál, és utána ezt az erről kiállított okiratot, tehát a lakcímkártyát utána valamilyen más eljárásba felhasználja, akkor közokirat hamisítást valósít meg.
Aznak ugye büntetendő.
Büntetendő, tehát ez konkrétan egy bűncselekmény megvalósulásáról van szó, és ugye sajnos gyakran előfordul, hogy valaki egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, oktatási intézmény igénybevétele, vagy egyéb más előnyök igénybevételéhez valótlan lakcímet jelent be, és ezzel mint egy bűncselekmény közokirat hamisítást valósít meg. És itt azért fontos arra is gondolni, hogy nem csak a bejelentőt terheli vagy terhelheti felelősség, hanem azt a személyt is, aki szállásadóként jelenik meg ebben az egész ügyben, hiszen ahhoz, hogy valaki be tudja jelenteni a valótlan lakcímét a nyilvántartó hatóságnak, ahhoz az is kell, hogy egy másik személy hozzájáruljon ahhoz, hogy valamilyen jogcímen, szívességi használat, bérlet vagy egyéb más jogcímen használni tudja az ingatlan. Tehát én mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, ilyen típusú visszaérésre ne adjon fejét, mert ennek komoly jogi következményei lehetnek.
És egyébként az lekérdezhető, hogy az ingatlanba ki van még például rajton kívül bejelentve? Ennek van egy ilyen nyilvántartása?
Hát igen, ahogy említettem korábban, ezt a nyilvántartást, a lakcím nyilvántartást a kormányhivatal vezeti, és a jogszabály meg is határozza azokat az eseteket, amikor adatokat lehet kikérni másokról, harmadik személyekről, ha nekünk erre szükségünk van. Konkrétan a jogszabály nem mondja ki, hogy lakcím alapján lehetne keresni más személyeket, hanem inkább személyeket lehet lekérdezni, és a személyekhez kapcsolódó egyéb adatokat lehet megszerezni, többek között a lakcímet, de én arra buzdítok mindenkit, hogyha fölmerül kérdésként, hogy esetleg az ingatlanában más is be lehet jelentve, akkor menjen el az illetékes járási vagy kerületi kormányhivatalba, és ott az ügyintézőtől érdeklődjön ez ügyben. Elképzelhető, hogy egy-egy kormányhivatalnak más a joggyakorlata ebben, és lehet, hogy valahol lakcím alapján is ki fognak tudni adni személyekről adatokat.
Kijelentheti az ingatlanból az új tulajdonos a régit, hogyha az nem tette meg?
Igen, erre természetesen van lehetőség, és itt is aláhúznám, hogy nem csak tulajdonosváltás esetében, hanem bérletet esetében is, tehát van erre lehetőség. Ez az úgynevezett lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti eljárás, amelynek keretében megállapítják a lakcím érvénytelenségét, és ettől kezdve fiktív jelzéssel szerepel az adott lakcím a nyilvántartásban, egészen addig, amíg a természetes személy, aki ugye elvette az ingatlan, be nem jelenti az új címét. Ezt az eljárást ugye maga a tulajdonos tudja megindítani, a települési jegyzőnél vagy a kormányhivatalnál lehet megindítani az eljárást. Arra készülni kell, hogy természetesen a személyes adatokat meg kell adni az eljárás megindításához, illetőleg szükségesek a személyes adatokat igazoló okmányok bemutatása, személyigazolvány, lakcímkártya. Kell a tulajdonosi minőséget igazoló okiratot is magunkkal vinni, ami jellemzően tulajdoni lapot jelent, és ezen túlmenően kell egy tulajdonosi nyilatkozat, amiben arról nyilatkozik a tulajdonos, hogy mi a fiktiválásnak az oka, és a nyilatkozat valódiságáról is szintén nyilatkozni kell. Itt annyit javasolnék, aki ilyen eljárással szeretne élni, hogy mindenképpen érdeklődjön a települési jegyzőnél, vagy az illetékes kormányhivatal, egy milyen típusú formanyomtatványt fogadnak el és alkalmaznak, mert ez sem jogszabályban meghatározott, és különböző formanyomtatványok vannak forgalomba, és nyilván, még a tartalmilag jó is egy kérelem, nem biztos, hogy az adott hivatalban el fogják fogadni, tehát érdemes előre tájékozódni ez ügyben.
Ez érdekes, amikről az iménti percekben beszélgetünk, ezek a kérdések egyébként gyakran felmerülnek kérdés formájában, hogy hogyan működik ez a valóságban, mert ameddig nem találkozunk ezzel a problémával, akkor nyilvánvalóan nem is ismerjük, hogy ez hogy is működik.
Természetesen erre vonatkozóan előfordul, én a saját tapasztalatomra tudok hagyatkozni. Szerencsére nekem nem sok ilyen vagy ehhez hasonló ügyem volt, de én azt is látom, hogy ebben a körben az emberek egyébként adott esetben helyesen is nem feltétlenül veszik igénybe ügyvéd vagy más jogi végzettségű szakembernek a segítségét, hiszen ez egy kormányzati szerv által nyilvántartott lajstromról, vagy a lakcím nyilvántartásról beszélünk, és elég informatív tájékoztatást lehet találni interneten is, illetőleg az ember személyesen elmegy, akkor ezeket a problémákat viszonylag gyorsan ottani ügyintéző segítséggel orvosolni lehet. Tehát lehet, hogy gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az ügyvédekhez, vagy más jogász kollégákhoz ez eljut, hiszen az emberek ezt úgymond saját hatáskörben el tudják intézni, és el se jut hozzánk ez a probléma.
A nyári szünetben minden évben nő a fiatalokat érintő balesetek száma. Az OTP Bank megbízásából készített gyermekbiztosításokról szóló kutatás szerint azonban a szülők 60%-a köt gyermekére biztosítást, mondta az Inforádiónak a pénzintézet bankbiztosítási főosztályvezetője. Sipos Ildikó kérdezte Budai Józsefet.
A nyári időszakban növekednek a gyermekbaleseteknek a kockázatai, és plusz figyelmet szükséges rájuk fordítani, mivel többet vannak a szabadban, többet sportolnak, és több aktivitásban vesznek részt. Az utazások során, ha autókról beszélünk, feltétlenül használjunk gyermekülést, és gondoskodjunk az autó megfelelő szellőztetéséről. Amennyiben kerékpároznak, görkorcsolyáznak, vagy rollereznek, akkor a megfelelő biztonsági védőfelszerelések alkalmazása szükséges, illetve bármilyen egyéb kertben végzett, medence közelében, tó közelében végzett nyaralás vagy pihenés esetében külön figyelmet szükséges rájuk fordítani, hogy nehogy véletlenül balesetet szenvedjenek, de kiemelhetem itt a lépcsők, padlásfeljárók vagy vízóraaknáknak is az esetét. Sajnos hallható már néhány balesetről, ami kockázatot hordoznak magukban.
Az OTP Bank megbízásából ugyanakkor készült egy gyermekbiztosításokról szóló kutatás. Miként nyilatkoztak a megkérdezettek, hány százalékuk kötött gyermekére biztosítást a nyári szülidő idejére?
Azt tapasztaltuk a reprezentatív online kutatás eredményeiből, hogy 10-ből 6 szülő köt a gyermekére valamilyen biztosítást. Ez egy különösen magas szám, és jó látni, hogy ennyire fontos, hogy egy nem várt esemény esetén plusz támogatáshoz jussanak, vagy plusz anyagi erőforrásra tegyenek szert.
Az OTP Banknak milyen olyan speciális termékei vannak, amelyekkel lehetővé válik az, hogy egy szülő a nyári szünidő idejére biztosítást köthessen a gyermekének?
Az OTP Bank tudatosan törekszik arra, hogy a banki ajánlatok mellett a biztosítási termékek esetében is versenyképes megoldásokat kínáljon, és a stratégiai partnerünkkel, a Grupama biztosítóval kidolgoztunk egy olyan biztosítási csomagot, amely kifejezetten a gyermekek biztosítási védelmére vonatkozik. És ez az a termékünk, szolgáltatásunk, amit közösen bevezettünk a piacra, ami azokra a kockázatokra nyújt fedezetet, amely a gyermekekkel bekövetkezhet. Szeretném kiemelni a leggyakrabban előforduló baleseteket, a szúrt seb, vágott sebekre vonatkozóakat, a kutyaharapást vagy a Lyme korral kapcsolatos kezeléseket.
Körülbelül mennyi egy ilyen gyermekbiztosításnak a havidíja, és van speciális szünidőre köthető gyermekbiztosítás?
Az OTP Banknál külön szünidőre vonatkozó biztosítást nem nyújtunk az ügyfeleinknek, hanem az év bármely időszakára vonatkozó biztosítás érhető el a gyermekek számára, és ezt a biztosítást 1990 forintos havidíjjal kínáljuk, amelyet a szülők kényelmesen tudnak a saját számlájukról fizetni, tehát így is gondoskodva arról, hogy a lehető legegyszerűbben és a legkönnyebben megköthető legyen a biztosítás.
Budai Józsefet, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
6 milliárdos kárt okozott a költségvetésnek az az alumíniummal kereskedő bűnszervezet, amelynek tagjait a közelmúltban fogta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, tájékoztatta az Inforádiót az adóhivatal szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Kis Péter Andrást.
100% alá csökkent a telítettségünk, mi ezt így hívjuk szakmai kifejezésekkel. Egy nagyon komoly férőhelybővítési programot hajtottunk végre az elmúlt időszakban. Ugye ezek az eredmények, ezek több éves eredmények, azért hangsúlyoznám. Már korábban 2019-ben Kiskunhalason átadtunk egy új börtönt, ami egyébként Magyarország legújabb, legmodernebb börtöne. Ez is sokat segített a telítettség csökkentésében. Ez tovább folytatódott most 2020-ban, amikor a 10 BV intézetben új körletrészeket adtunk át, ami szintén majdnem 3000 új férőhelyet jelentett, és így 100% alá csökkentettük ezt a telítettségi mutatót.
Egészen pontosan ugye 96%-os jelen pillanatban a telítettség.
Igen, korábban érdekes adat így összehasonlításképpen, hogy 2013-ban 146%-os volt ez a telítettségi mutató, és hát azért ebből látszik, hogy milyen hatalmas eredmény ez, hogy 2020 őszére már elértük a 96%-ot, ráadásul európai kitekintésben is az, hiszen ez nem csak Magyarországon volt probléma a büntetésvégrehajtási intézetekben, hanem Európa szerte ez egy komoly és jelentős probléma.
Mi minden újult még meg?
Rengeteg dolog, korszakos fejlesztés történt a magyar büntetésvégrehajtásnál. Többek között ugye most érintettük az új férőhelyeket, de ezen kívül a biztonságtechnikai rendszereink, eszközeink megújultak, innovatív informatikai alkalmazásokat vezettünk be, megújultak a börtönépületeink, nagyon sok új gépjárművünk van, új rabszállítók például, a kollégáknak a munka körülményeit tudtuk javítani. Kidolgoztunk egy új arculatot az egész szervezetnek. Mondhatom azt, hogy nagyon komplexen, szinte a büntetésvégrehajtási szakterület vagy hivatás valamennyi részét érintettük ezzel a fejlesztéssel.
Az igaz, hogy Európában egyedülálló módon Magyarországon megvalósult a munkaképes elítélteknek a teljes foglalkoztatása?
Igen, ez igaz. Ráadásul már több éve így van ez Magyarországon. Ugye már az is egy jelentős eredmény, hogy fent tudjuk tartani ezt a szintet. Tehát ma Magyarországon, aki munkaképes fogva tartott, az vagy dolgozik, vagy oktatásban részesült tanul. Gondolok ilyenekre például, hogy nagyon sok fogvatartott, aki bekerül hozzánk, az bent szerzi meg azt a képesítést, azt a szakképzettséget, amivel utána bent a börtönben, a foglalkoztatási programban tud dolgozni. Tudok mondani egy példát, például nagyon sok kőművesünk van, aki bent szerezte meg, burkoló, villanyszerelő. Ugye ők később ezt a tudásukat például, amikor a Kiskunhalasi BV intézetet átadtuk, ezt a tudták hasznosítani, ott részt vettek a munkálatokban. És ez nekik is jó, az adófizetőknek is jó. Nekik mindenképpen az fontos, hogy egy olyan versenyképes tudást szereznek, végzettséget, amivel, hogyha szabadulnak, ha letudták a büntetésüket, akkor szinte azonnal munkába tudnak állni.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az emberek jogait az online térben is meg kell védeni, ehhez gyorsan kell lépni, és az Európai Uniónak példát kell mutatnia, mondta Varga Judit igazságügyi miniszter egy digitalizációról rendezett konferencián. Varga Mónika összefoglalója.
A digitális forradalom több milliárd ember életét változtatta meg. A számítógép és az internet az élet minden területén változást hozott, hangsúlyozta az igazságügyi miniszter a Párbeszéd Európa jövőjéről egy digitális Európai Unió építése című nemzetközi konferencián a parlamentben. Varga Judit kiemelte, a 2000-es évek közepe óta egyre nagyobb a közösségi média befolyása. Mára a hátrányai, például az álhírterjesztés, az adatgyűjtés és a véleményszabadság korlátozása is egyértelműen látszik. A tárcavezető szerint a legnagyobb kihívás napjainkban, hogy kézben tudjuk-e tartani a technológiát, vagy az eluralkodik az életünk felett. Varga Judit szavait szinkrontolmácsolással hallják.
Európának példával kell vezetnie, és vigyáznunk kell az alapjogokra a digitális szabadság korában. A jogi kontextusnak is meg kell változnia. Úgy gondolom, hogy ezek olyan témák, amelyeket érdemes Európai Uniós szinten megoldani, nem nemzeti szinten, de úgy gondolom, hogy ahol lehetséges és kívánatos, a nemzeti szintű szabályozásnak is helye van.
György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy Európa lemaradt a digitalizációban az Egyesült Államokhoz vagy a Távol-Kelethez képest. György Lászlót is szinkron tolmácsolással hallják.
Szükség lenne egy új Európai Uniós versenyjogi és adatvédelmi szabályokra, amely lehetővé tenni nagy európai digitális cégek kialakulását, amely versenyképesek lennének a külső vetélytársakkal, különösképpen az adatvédelem területén, alapvető fontossággal bírna, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az adminisztratív költségek és a szükséges védelem szintje között.
György László szerint ugyanis az unió által létrehozott számos szabály komoly költséget jelent a vállalkozásoknak, ami csökkenti a versenyképességüket. Az államtitkár sürgette az új technológiák terjedésének segítését és az ehhez szükséges ipari bázis megteremtését is. Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának fideszes elnöke arról beszélt, hogy aki gyorsan tud lépni a járvány után és megragadja például a digitalizáció kínálta lehetőségeket, az nyertese lehet a válságnak.
Kulcs szerepet kapnak a kis és középvállalkozások, illetve a startupok az elkövetkezendő időszakban. Ez, ahogy az Európai Uniós országokban, Magyarországon is nagyjából ugyanabban az arányban veszik ki részüket a foglalkoztatásból, hiszen a kis és középvállalkozói szektor Magyarországon a munkahelyeknek közel a 3/4-ét adja. Ezért nagyon fontos az, hogy őket meg tudjuk erősíteni.
Maria Gabriel, az Európai Bizottság innovációért és kutatásért is felelős biztosa, ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy fenntartható és digitális fejlődésre, újjáépítésre kell koncentrálni a járvány után, és Európának a digitalizációban is vezető szerepet kell vállalnia. Kiemelte, hogy ezért a következő 7 évben 10 milliárd eurót biztosít az Unió innovációra, startupoknak, valamint kis- és középvállalkozásoknak.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.